Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 165. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé hálni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az aki az égét, adja régi szívét.
Helyünket elfoglalva, a megkezdett dicséretünket, a 165. dicséretünket énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal.
Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Áldulunk, szózatunk, ami semmisége, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom. Által jársz te minden, rám ragyogni enged, élhet adó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rá a csöndes fényed omlik. Adj, Uram, vidáman, fényességed látnom, s országod munkálnom.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A heidelbergi K.T. 9. úrnapjának kérdését és feleletét olvassuk ezen a mai vasárnapon, amely kérdés az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, annak magyarázata. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem, Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom, Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 131. fejezetéből, ahol a következőket találjuk megírva. Alázatos ember éneke, zarándok ének, Dávidé. Uram, nem fúvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mind örökké. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessünk hozzánk való üzenetét mostani órában is. Gyertek, kedves testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Ahogyan felkelt ma reggel a nap mennyei édesatyánk, úgy kérjük tőled azt, amit az énekben is elmondtunk, hogy ragyogtasd ránk a te áldott lelkedet, mostani órában. Engedd, hogy átjárja a mi szívünket a te igéd, és mindaz, amit igéden keresztül nekünk elkészítettél, és szólani kívánsz. Olyan értelmetlen, ami életünk te nélküled, olyan semmi, ami életünk te nélküled, de köszönjük te neked azt, hogy amikor te belépsz a mi életünkbe, akkor mindjárt van értelem és van cél. Köszönjük, ha ezt már megtetted velünk, és azért kérünk, hogy tedd ezt meg mindazokkal, akik még életükbe és szívükbe soha nem engedtek be téged. Hisszük, hogy igéd élő és ható, amely által levered a mi szívünknek vas zárait és reteszeit, és belépsz a mi életünkbe. És hisszük, hogy a te igéd élő és ható, amely által megerősítesz bennünket, ha már benned való élő reménységben járunk. Ezért a csodáért könyörgünk ezen a mai délelőttön is, mert hisszük és tudjuk, hogy te élő és igaz Isten vagy, aki mindent megcselekedhetsz, Jézus Krisztusért, a te fiadért kegyelmesen bánhatsz velünk. Kérünk is téged, hogy tedd ezt meg, nem a mi érdemeinkért, nem azért, amit talán magunkban előtted felsorolunk, mert mindazok semmit nem érnek a te szent színed előtt, hanem légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, a te lényed szerint, szereteted és irgalmad szerint, amelyet Jézus Krisztusért gyakorolsz rajtunk. Urunk, segíts, hogy lelkünkben épülten, megújultan kelhessünk majd innen útra, a te házadból, a veled való találkozás örömével, a veled való találkozás vigasztalásával és reménységével. Köszönjük, hogy te mindent megteszel ezért. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy mi magunk is megnyíljunk te előtted alázattal, bűnbánattal, hogy betérhessél hozzánk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, e könyv 19. fejezetéből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből, a 8. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tyrannosz nevű emberiskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nékik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján a misszióról szól Isten igéje vasárnapról vasárnapra közöttünk, abból kiindulva, hogy az Úr Jézus Krisztustól azt a parancsot kapta minden hívő, különösképpen is pedig az a 11 tanítvány, akiknek ezt a szívére helyezte, hogy a mi küldetésünk ebben a világban nem más, ha az ő gyermekei vagyunk, mint hogy tegyünk másokat is tanítványokká. A misszió azt jelenti, hogy igyekszünk embereket megnyerni Jézus Krisztus követésére. Nem magunknak, nem egy felekezetnek, hanem Jézus Krisztusnak igyekszünk megnyerni embereket. Minden szó fontos ebben, a misszió nem erőszakot jelent, nem terrort jelent, mint ahogy ezt időnként gyakorolta az egyház. A misszió azt jelenti, hogy megnyerünk embereket Krisztusnak. Annak a Krisztusnak, aki bennünket is megkeresett, éppen más embereket használva föl, hallottuk az ő igéjét, az evangéliumot, azt megértettük, a szívünkbe fogadtuk, és ezzel együtt nyertük a bűnbocsánattal, az új élettel együtt nyertük azt a küldetést és csodálatos hivatást, amely mindannyiunk életének része kell, hogy legyen, hogy másokat is nyerjünk meg Jézus Krisztusnak. Pál apostol életútját követjük, aki több missziói útra indult. Ez a mostani efézusi jelenet, amelyben őt újra látjuk, a harmadik missziói útjának a része. Pál apostol módszere, ha szabad ezt a szót használnom, bár megértettük az előző vasárnapokon, hogy nincsenek módszerek, amelyekkel mi a hitet hatékonyan át tudjuk adni, mégis Pál apostolnak volt a munkájában, a szolgálatában egy olyan módszer, hogy ő elsőrenden mindig megkereste a zsidókat. Azokat az embereket, akiknek Istenről volt valamiféle fogalmuk és elképzelésük. És ő közöttük hirdette Jézus Krisztust, mint az Isten elküldött megoldását, a Mesiást és a megváltót. Most is azt olvassuk, hogy Efézusban 3 hónapon keresztül igyekezett a zsinagógában, párbeszédben, vitában meggyőzni az ott élő, magukat Isten félőnek valló, de Jézus Krisztust nem ismerő zsidókat arról, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. Mégis, hiába a 3 hónap vita, nemhogy eredménye nincs ennek a vitának és ennek a szolgáló lelkületnek, hanem egyenesen azt olvassuk, hogy ellenállnak az ott élő zsidók, nem hisznek, sőt, gyalázzák az Úr útját az egész nép előtt. Azt lehet mondani, hogy miközben Pál apostol igyekezett meggyőzni őket Jézus Krisztus személye felől, egyre csak romlott a helyzet. Ezek a zsidók egyre messzebb kerültek ott Jézus Krisztustól, és attól, hogy befogadják Jézus Krisztust az életükbe, hogy kinyissák magukat, megnyissák az életüket Jézus előtt. Mert először csak ellenálltak, aztán utána azt olvassuk, hogy nem is hittek, és a végén gyalázkodásba fordultak, Jézus Krisztust és az ő útját és az ő követőit kezdték gyalázni. És egy nagyon érdekes dolgot látunk itt, ez pedig az, hogy Pál apostol ott hagyja őket, sőt, arra inti az Efézusban már Jézus Krisztus követő tanítványokat, hogy ti se menjetek közéjük. Látjuk itt azt, hogy nincsen erőszak, nincsen terror, hanem sokkal inkább bölcsesség van, Mert tudja az apostol, hogy ezek az emberek ott micsoda bűnöket követnek el. Azzal, hogy Jézus Krisztus gyalázzák. Az Isten megoldását, akit ő elküldött. Nem csak, hogy nem hisznek benne, hanem még gyalázzák is. Az apostol bölcsen kihátrál ebből a vitából. Nem akarja, hogy ezek még nagyobb bűnbe keveredjenek, hogy még nagyobb legyen rajtuk az ítélet. Igen, testvérek, ahogyan tanultuk is az eddigi vasárnapokon, Isten országa terjesztése közepette nagy türelemre, alázatra és vezethetőségre van szükség. Hogy az ember ne adja föl, amikor hónapokig próbálkozik valakivel megértetni az Isten titkát. Hogy az ember ne adja föl, amikor ellenállásba ütközik. Hogy az ember ne adja föl akkor, amikor hitetlenséget lát maga körül. De mégis világosságra és bölcsességre van szükség akkor, amikor Isten útját, Jézus Krisztust elkezdik gyalázni, és bizony Pál apostol példája mindenképpen elgondolkoztató, hogy van-e ott és akkor keresni valónk tovább az evangéliummal, ahol Jézus Krisztus nyíltan és nyilvánosan meggyalázzák. Noha értjük a szívünkbe, hogy természetesen ott volna rá a legnagyobb szükség, mert ott a legnagyobb a lelki nyomorúság, hiszen nem ismerték föl Jézust, Pál apostol mégis kivonul közülük. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ha valahol nem kell Jézus Krisztus, mi általában mindig ott még jobban, még nagyobb erőkkel akarjuk Jézus Krisztust valahogyan eladni, valahogyan elfogadottá tenni. És van egy olyan szint, amikor azt kell megérteni, és ezt nagyon bölcsen megértette az apostol, hogy itt nem szabad tovább lépni. Ment velük 3 hónapig, tapasztalta az ellenállásukat, a hitetlenségüket, de amikor ezek elkezdték Istent gyalázni, Jézus Krisztus gyalázni, akkor egy pillanat alatt úgy döntött, hogy innen kivonulok. Itt nincs több keresnivalom. Ugyanakkor nagyon elgondolkoztató az, testvérek, hogy Pál apostol nem hagyta ott a várost. Nem hagyta ott a várost. Csak a tanításnak a helyszínét helyezte át egy másik helyre. Nem mondott le azért az efézusiakról. Azokról sem mondott le, akik gyalázták Jézus Krisztust, de azt mondta, hogy nem közöttetek fogok ezután tanítani. Hanem azt olvassuk, hogy egy Tyrannosz nevű embernek az iskolájába kezdett el tanítani. Hát ez valami tanító lehetett ott, egy pogány tanító, feltehetőleg nem valami finom lelkű ember lehetett, mert ez a Tyrannosz azt jelenti, hogy zsarnok, diktátor, hát valamit csak jelzett ez a név abban az időben, mégis megosztotta Pállal az iskoláját, biztos fizetett valamit ottan Pál apostol, meg a hívek azért, hogy ott abban az iskolába taníthassa az odasereglő keresztjéneket, és nézzétek, mi történik, 2 évig még ott Pál apostol tanít. 2 évig. Azok, akik a 3 hónap alatt egyre keményebbek lettek, még 2 évig látták az apostol iskoláját, hallották, hogy ott mik zajlanak. Adatott nekik kegyelmi idő arra, hogy meggondolják magukat. Ha az apostol elvonul és bezárja az efézusi projektet, ahogy ma mondanák, azt mondja, hogy ezek nem vették be, és én itt tovább nem munkálkodom, akkor azoknak, akik őt elutasították, a legkisebb esélye sem maradt volna meg emberileg arra, hogy mégis meggondolják magukat. De az apostol 2 éven keresztül egy másik helyszínen szólja Jézus Krisztus evangéliumát, és úgy olvassuk, hogy csodálatos eredményei vannak az ő ige hirdetésének. Eredménye az, hogy az egész térség meghallja a Jézusról szóló evangéliumot. Valószínűleg egyre híresebb lett ez a dolog, hogy van ez a Pál nevű zsidó, aki ott a Tyrannosz iskolájában előadásokat tart, lehet vele vitázni, beszélgetni, és érdekes dolgok vannak ott, És ez egyre népszerűbb lett, eljöttek a környékből is emberek, és ott annak a térségnek ilyen módon a lakói előtt tiszta és világos kép alakult ki arról, hogy ki az a Jézus Krisztus, akit az apostol hirdet. Hát nem lehet nem észrevennünk azt, hogy Isten milyen kegyelmes azokhoz, akik ellenállnak. Mert miközben ők úgy ítélik meg, hogy erre az egészre nincs szükség, hogy amit Pál hirdet, az Isten gyalázás. Aközben mégis két éven keresztül láthatják, hogy amit Pál hirdet, az bizony igaz. Hogy az nem mesebeszéd, hanem amögött komoly tartalom áll. A zsidókra nézve szégyen volt, hogy Pál nem közöttük taníthatott. Azonban Istenre nézve mégis dicsőség, aki megmutatta azt, hogy nincsen helyhez kötve, és ha kell, akkor még egy pogány iskola falai közül is kizendülhet az evangélium, mert Isten nincs bilincsbe verve, Isten nem a zsidóké, hanem Isten szabad. És az evangélium, amit Pál hirdet, mindenki előtt szabad. Testvérek, sokszor vagyunk annak tanúi, hogy Jézus Krisztus be akarjuk szorítani valahová. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus csak itt van, meg csak ott van. Van olyan keresztény felekezet, hát nem titok, mert magukról ezt kinyilvánították a római katolikusok, hogy ők az Isten igaz egyháza és egyetlen egyháza. Magyarán beszorították Jézus Krisztust a római katolicizmus keretébe, és az ember azt gondolja, hogy ha ez nem itt történik, akkor nem történhet sehol. Az ember sokszor gondolja azt, hogy a dolgok titka az, hogy Jézus Krisztus milyen keretek között hirdetjük. Nos, akkor sem volt Jézus a zsinagógába beszorítva, és ma sincs Jézus evangéliuma egyetlen egy felekezetben sem beszorítva. Sokszor elmondtam a testvéreknek, de talán még nem elégszer, hogy üdvözítő felekezet nincsen. Nincs olyan, hogy valaki egy felekezethez tartozik, és automatikusan üdvözül, mert őt ott keresztelték meg, ott konfirmált, vagy ott bérmált, vagy bármi más. Ilyen nincsen a Biblia szerint. Isten szabad, nincs falak közé sem szorítva, és nincsen emberi közösségek közé sem beszorítva. És ezt meg kellett ott is érteni. És hogyha a világ ezt nem akarja megérteni, ha a világ nem akarja Jézus Krisztust befogadni, vagy ha az egyház nem hajlandó Jézus Krisztust befogadni, akiknek egyébként hirdetnie kellene, akkor Jézus megmutatja, hogy máshol, más körülmények között emberek mégis elfogadják őt. Nem titok az sem a testvérek előtt, talán, remélem nem mondok újat, hogy azért a kommunizmus ideje alatt az egyházban Jézus nem volt a legnépszerűbb személy, a református egyházban sem. Beszéltek Jézusról mindenféléket, szószékekről, de aki Jézus Krisztust komolyan vette az életébe, hasonlóan Pál apostolhoz, az mindjárt azon kapta magát, hogy partvonalon kívülre került. Az egyház csak Istenről akart hallani és prédikálni, Jézus Krisztusról megtérésről, újjászületésről, bűnbánatról, na arról csak úgy szőrmentén, éppen hogy csak, az nem kell. Azokat, akik Jézus Krisztust komolyan vették, mindjárt kirekesztették. És annak a szörnyűségnek lettünk tanúi, ami ott Efézusban is megtörtént, hogy az Isten igéje megszólalt máshol. Olyan helyeken, olyan körülmények között, ahol az ember nem is gondolta volna. Megszólalt Biatorbágyon, megszólalt Vaján, megszólalt különböző helyeken, Alcsúton, egy gazdaságban, és külön vonatokkal indultak Budapestről, vidékről emberek, hogy hallják az evangéliumot. Ami a zsidókra nézve szégyen volt, az nem jelentette azt, hogy Isten dicsősége nem láthat napvilágot. Az egyházra nézve szégyen volt, hogy a fiatalok, meg az akkori érdeklődő emberek nem a templomokba sereglettek be, ahol meg kellett volna hallaniuk Jézus Krisztus igéjét. De Jézus mégis megbizonyította újólag azt, hogy nincsen felekezeteknek és falaknak a szorításába préselve, hanem ő szabad. Ő szabad. És ahol őt komolyan veszik, ott bizony az ige megszólalhat, és csodák történnek. Testvérek, ilyen alázattal kell mindig magunkra is gondolnunk. Attól, hogy ez a mi templomunk, idézőjelbe, hogy mi építettük, vagy mi szorgoskodtunk érte, attól még Jézus nincs ide beszorítva. Jézus nincs ide beszorítva. Attól mi még, hogy úgy jövünk ide, hogy azt mondjuk, hogy mi Istent itt akarjuk látni, attól még Jézus ide nincs beszorítva. Jó dolog az, és erre bátorítottam is, és bátorítom is a testvéreket, hogyha Isten dolgairól itt, ezen a helyen, ebben a közösségben szabadon, őszintén merünk beszélgetni. És erre hívom ma is a testvéreket, hogy sok minden érdekes dolog van közöttünk a világban, a piacon, a politikában, a parlamentben, a börtönben, a közéletben, a sztárok között, de amikor eljövünk erre a helyre, akkor legyünk arra szabadok, nyitottak, mert itt szabad és lehet, hogy Jézus Krisztusról beszélgessünk egymással is. Úton jövet, meg úton menet, használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy Jézusról beszélhetünk. Jézus nincs falak közé verve, de ha mi úgy gondoljuk, hogy az az üdvösséges, ami itt történik, akkor mi magunk is csalódni fogunk. Nincs ehhez a helyhez kötve sem. Szívünkre és a lelkünkre szeretne beszélni, úgy, ahogyan Efézusban is megtette ezt, és ahol befogadják őt, ott szállást vesz. De automatizmusok nincsenek. Nos, Pál apostol ige hirdetését ott azon a helyen Isten különösképpen is erősítette. Talán azért is, hogy akik elfordultak tőle, azok még szembetűnően szembesüljenek azzal, hogy hát az, amit Pál apostol mond, de nem egy butaság, nem bolondság. Azt olvassuk, hogy Isten megerősítő jeleket adott Pál ige hirdetése mellé. Csodák történtek, gyógyulások és szabadulások. És ezek között volt olyan is, ami úgy történt, hogy Pál apostolról, aki egyébként ott dolgozott is, miközben a Biblia iskolát vezette, elvittek különböző kendőket, kötényeket, amiket az apostol magára kötött, talán valaki elvitte, hogy kimossa, vagy rendbe tegye, vagy megfoltozza, és ezekben csodák történtek. Az emberek erre rájöttek. És ezek a csodák egyre mélyebben és egyre erősebben hitelesítették az apostol prédikációját. Ez nem volt törvényszerűség. Nem is volt előírás, hogy ennek így kell történnie. Pál apostol maga ezt nem tette kifejezetten, hogy na vigyétek talán ezeket a kendőket, legalábbis Lukács ezt nem így tárja elénk. Mégis Isten szabad döntése alapján ilyen jelekkel erősítette meg az ige hirdetést. A mai világban nagyon sokan szomjasak a jelre, a csodákra, azokra a jelenségekre, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, de mégis esetleg elő tudunk idézni. És a keresztjének is belecsúsznak ebbe, hogy azt mondják, na, majd lesznek itt csodák, gyógyító alkalom, hallom sokszor, megyünk gyógyító alkalomra, mert ott csoda fog történni, gyógyulás lesz, majd mi megcsináljuk a csodát. Gondolják sokan a hívők közül is, hogy ez egy teljesen jó dolog. Testvérek, itt azt látjuk, hogy Pál apostol hirdette az igét, és Isten odaállt mögé, és azt mondta, hogy hitelesítem, megerősítem. Ez egészen más, mint amikor valaki kiplakátolja, hogy itt meg fogsz gyógyulni. Ja, és Jézus nevében van ez az egész apró betűvel odaírva alája, mellesleg. Testvérek, ez egészen más. Nem erről volt szó. Nem arról volt szó, hogy Pál apostol Türanosz iskolájában meghirdetett valami gyógyító alkalmat, És azt ígérte az embereknek, hogy na, akik ide jönnek, meg a ruhadarabjaimat megfogják, azok jól fognak járni. Bónusz ajándékot kapnak. Nem ezt hirdette az apostol. Azt hirdette, hogy térjetek meg, higgyetek Jézus Krisztusban. És hogyha az emberek arra gondoltak, hogy jó van, hát mi sokfélét hallunk itt Efézusban, ez ezt mondja, amazok meg azt mondják. Voltak ott pogány papok is, akik egészen másféle dolgokat hirdettek az embereknek. És akkor az emberek megkérdezik, hogy kinek higgyünk? És akkor elkezdte Pál apostol ige hirdetését, elkezdték ilyen jelek követni. Nem tehetett róla az apostol, nem forszírozta ezt, hogy ilyen jelek legyenek. Isten odaállt mögé, és megerősítette az apostol ige hirdetését. Kedves testvérek, óvakodjunk mindig azoktól, akik csodát ígérnek. Csodát ígérnek, és mellesleg Jézusról is egy kicsit beszélgetnek. Óvakodjunk azoktól, akik előre megígérik azt, hogy mi fog történni, ha te közénk jössz. Szeressük azokat, akik Jézus Krisztust hirdetik. Egyedül Jézus Krisztust. Ne gondoljuk azt, hogy ma nincsenek jelek, és nincsenek csodák. Ne gondoljuk ezt, testvérek, mert Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De jegyezzük meg, hogy a csoda, a kísérő, a megerősítő jel, az mindig Isten szabad döntésének a következménye. Azt adhatja. Abban nincs törvényszerűség, abban nincs előírás. Az nekünk nem kötelességünk, hogy olyat ígérjünk Jézus nevébe, amire nincsen számunkra kijelentés. Azt Isten szabadon megteszi ma is. Nincsenek jelek, dehogy nem. Vannak jelek közöttünk is, testvérek, csak nem vesszük őket sokszor észre. Nem vesszük észre azokat a nagyon egyértelmű jeleket, amelyeket Isten cselekszik meg, hogy megerősítse az evangéliumot. Ezért is bátorítom a testvéreket arra, hogy kommunikáljunk egymással még többet, mert amit mi átélünk személyesen, az lehet, hogy a másiknak egy jellé lesz. Jellé lesz. Meg fogja belőle érteni, hogy amit Isten mond, amit Jézus Krisztusról hallok, az igaz. Ha nem kommunikálunk és nem mondjuk el azt, amit Jézus Krisztussal átélünk, akkor az a másik számára nem lesz jellé. És talán bennünket sem fog olyan mértékben erősíteni. Jézusnak mégis szabadsága ez. Nem lehet őt erre kötelezni. És ennek is mindjárt látni fogjuk a példáját. Testvéreim, vannak jelek, legcsodálatosabb jel, amikor egy ember megtér. Nekem nagyobb jel nem kell lennél. Elmondtam már ezt is a testvérek között, ha valakinek a keze vagy a lába nőne ki, itt a szemem láttára, nekem az se érne annyit, és az sem bizonyítana annyit, mint amikor egy ember azt mondja, hogy hitre jutottam, és megértettem a Krisztus titkát. Mert ez valami, ez a jel. Ez a legcsodálatosabb jel. Hogy mi, akik egyszer idegenek voltunk, akik egyszer Isten ellenesek voltunk, egyszer csak megfordultunk. És mondják meg nekem a testvérek, bárki, aki ezen az úton már végigment, mondják meg nekem a testvérek, hogy mi történt. El tudunk mondani dolgokat, de nem tudjuk elmondani azt, hogy konkrétan hogy zajlott ez. Én magam is megtértem az életem folyamán. Föl tudok sorolni embereket, akiket Isten ebbe használ, de hogy konkrétan, hogy meg mint fordult meg az én egész gondolkozásom, életvitelem, az egy csoda. Azt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet elmondani. Csak van az életemben volt, és van az életemben van. Hogy el tudom mondani, hogy volt az életemnek olyan szakasz, amikor Istenhez nem úgy viszonyultam, mint ahogy viszonyulok most. És ez az egész, ez egy csoda. Egy csoda. Talán akik nagyobb mélységeket jártak meg, mint amit én fiatal koromban megjártam, azoknak az életében ez még szembetűnőbb. Van csoda. Mindig van csoda testvérek körülöttünk, amikor valami emberi sors megváltozik. És jaj, de vakok vagyunk, ha mi azt gondoljuk csodának, hogy valaki két tüsszentés után elmegy egy gyógyító alkalomra, és hazajön, és azt mondja, meggyógyultam. Mit ér, ha az egész világot megnyeri is az ember, de a lelkében kárt val? Mit ér? Mit ér, ha meggyógyul a tested, de Jézus Krisztus titkát nem érted, nem akarod befogadni? Mit ér az egész? Semmit. Semmit. Vannak csodák, nemrégiben egy bibliaórán mondja el egy testvérünk azt, bűnbánattal, de mégis Isten előtt örvendezve és hálát adva, hogy valamikor itt álltam a dom körül, amikor a tüntetés zajlott, de nem azok között, akik a templomot akarták, hanem azok között, akik a templomot nem akarták. Testvérek, nem dobogtatja meg a szívünket egy ilyen jel, hogy most meg itt ül köztünk, és azt mondja, szeretem Jézus Krisztust. Kell lenni nagyobb jel, testvérek, hogy az ember sorsa, gondolkozása egyszer csak valami csoda folytán megváltozik. Pál apostol munkáját, szolgálatát ilyen csodák kísérik. És ennek a szolgálatnak a híre kizendül az egész környékre, és mindenki hallja azt, hogy ami ott történik, az a názáreti Jézus nevében történik, és minden jel és minden csoda ezt az evangéliumot erősíti, a Jézusról szóló evangéliumot. Mindig ezt kell lássuk a csodákban is, amik velünk történnek, hogy azok Isten igazságát akarják erősíteni. És ha valami történt velünk, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten él, hogy Isten ma is erővel és hatalommal viszi véghez a munkáját, ne titkoljuk el, akkor osszuk meg egymással, testvérek. Mondjuk el egymásnak, hogy ezt tette velem az Úr. Engedelmeskedtem neki, és ő megáldott engem, fölemelt, megvigasztalt engem. Ha meggyógyított, mondd el, hogy meggyógyított az Úr. Meggyógyított az Úr. Azt látjuk harmadszor, és erről szólok még röviden azonban, hogy a munkálkodást mindig jellemzi az is, hogy ahol Isten igéje erővel és hatalommal megjelenik, ott az ördög is különös erővel lép harcba. És aki ebbe a missziós szolgálatba részt vesz, hogy embereket akar megnyerni Krisztusnak, annak mindig számolnia kell azzal, hogy az ördög is elkezd munkálkodni, csak ő az másik oldalon. A másik oldalon. Az evangélium, az örömhír azt jelenti az ördög rabságában levő embereknek, hogy van szabadulás. És mihelyst azt hirdetjük a bűn rabságában levő embereknek, hogy van szabadulás, a foglár, az ördög azonnal két marokkal ragadja meg a fogjait, és azt mondja, nem, engedem. Nem engedem. Az ördög mindent megtesz azért, hogy emberek föl ne ébredjenek lelkileg. Ha kell, elaltat bennünket, akár egy legcsodálatosabb Isten tiszteleten is. Ilyen-olyan okokat támaszt, amik a szívünket megkötik, hogy ne menjünk, ne vegyünk részt, ne kövessük Jézus Krisztust, ne engedelmeskedjünk neki. Most itt az történik Efezusban, hogy jönnek emberek, zsidó ördögűzők, akik próbálkoznak. Próbálkoznak. Azt mondják, van jó megy ennek a Pálnak, és ez a Jézus, ez tényleg valami nagyszerű dolog, és nagyszerű személy lehet, hogy ki kell ezt próbálni. És megpróbálunk Jézus nevében, mivel Pál apostol révén is vannak szabadulások, mi magunk is Jézus nevében praktikázunk, megpróbálunk embereket megszabadítani. Azt olvassuk, hogy így mondják, kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. Így beszélnek a megkötözött emberekben levő démonokkal. Kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. Benne van ebben a mondatban az, hogy mi nem hiszünk ebben a Jézusban, de hát Pál hirdeti, és ő neki engedelmeskedni szoktatok, mert megkötözött emberek felszabadultak, elhagyták őket a démonok, Hát most mi is kényszerítünk titeket Pál Jézusának a nevében. És ott történik egy nagy megszégyenülés. Egy családnak a tagjai, akik ezt művelik, azt olvassuk, hogy szembesülnek azzal a ténnyel, hogy hát Krisztus neve az nem valami olyan védjegy, amivel mindent hitelesíteni lehet. Mert azt mondja nekik egy megkötözött ember, akiben gonosz lélek volt, a gonosz lélek ezt mondja, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? De ti kik vagytok? Jézust ismerem, hát ő az Isten fia. Ezt még az ördögök is tudják. Pált is ismerem, hát ő Jézus követője, benne ott van a Szentlélek, hogy ne ismerném? De ti kik vagytok? Ha nagyon karikírozni szeretném, akkor azt mondaná ez a démon, hogy hát fiúk, mi egy csapatba játszunk, és mit akartok itten? Hát ti nem Istentől valók vagytok. Azért, mert ti azt hiszitek, hogy itt Jézus nevét emlegetitek, attól én megijedek, hát mi nem így történik ez a dolog. Félelmetes megszégyenülés ez. De a megszégyenülés mellett mégis Isten valami jó dolgot hoz ebből ki. Testvérek, ahol nincsen Jézus Krisztussal való élő kapcsolat, ahol csak emberek hatalomra, haszonra vágynak Jézus neve alatt, ott mindig megszégyenülés szokott a vége lenni a dolgoknak, meg botrány, meg balhé, mert az ördög ilyen. Jézust ismerem, Pált is, de ti tőletek én nem ijedtem meg. Most mi miért hátráljak meg? Ti kik vagytok? Akik csak Jézus nevét aggatják magukra, és Jézus neve alatt hitetlenül próbálnak bármit is tenni ebben a világban, azok előbb-utóbb így fognak megszégyenülni. Azt gondolhatnánk, hogy mekkora csapás ez az evangélium ügyére Efézusban. Oda jöttek ezek a zsidók, hát Pál apostol révén történnek a csodák, hát nem az volna még nagyobb megerősítés, hogy most ezek is Jézus nevében szólnak, és megtörténik a csoda, nem ez volna jó? Bum, az egész kap egy nagy léket, ez az egész ügy. És azt gondoljuk, hogy na, a Jézus ügye itt elsüllyed Efézusban. Az egész hiteltelenné vált. Tehát ezek ördögöt akartak űzni, jó dolgot akartak csinálni egyébként. De most akkor Jézus nevére nem hajolnak meg az ördögök? Na, akkor ez az egész ügy mégse ér annyit. De nézzük csak, mi történik. Amikor esetleg arra gondolnánk, hogy hiteltelenné válik az ügy, akkor megjelennek az Efézusban élő hívők, és elkezdik megvallani azt, hogy bizony-bizony, mi is megpróbáltunk hasonló dolgokat. Elkezdik megvallani a vétkeiket, akik varázslást űztek, és összehordják az összes könyveiket, meg irodalmaikat, ami ezzel kapcsolatos, és tűzre dobják. Tűzre dobják. Nem, hogy léket kapott volna Jézus Krisztus ügye, hanem így mondom a testvérek, hogy még jobban megtisztult a Jézus ügye. Megtisztult a Jézus ügye. A hívők is megértették a hitetlenekkel együtt, hogy Jézus neve az nem egy ilyen csodaszer, és csak úgy oda ragasztjuk valamire, és az onnantól kezdve hiteles. Előjönnek, megvallják, hogy ilyen dolgokban voltunk benne, varázsoltunk, ördögi praktikákat alkalmaztunk, ilyen-olyan módon mesterkedtünk. Nézzétek, mennyit költöttünk erre, hozzák a könyveiket, összerakják egy nagy kupacba, és az egészet elégetik. Minden szálat elvarnak, ami a volthoz köti őket, ahhoz, ami Jézus előtt volt az életükbe. Elvarják ezeket a szálakat. Megértik, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Ezzel nekünk nem lehet közösségünk. Ez egy rendkívül komoly döntés, testvérek. Azt olvasjuk ott, hogy amikor összeszámolják ezeknek a könyveknek az értékét, akkor 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Egy darab ezüst pénz egy munkásnak a napi díja volt. Egy darab ezüst pénz. Itt 50 ezer ezüst pénz volt, amit elégettek. Nem eladni akarták, nem arra gondoltak, hogy beviszük az antikváriumba, mert hát még egy kis haszon lehet belőle, meg jól jön az a családi kasszába, vagy hogy eladjuk, és akkor bevisszük a templomba, mert mi már más emberek lettünk, hanem fogták, odadobták a tűzre, és elégették. Leszámoltak ezzel a dologgal az életükbe. Nincs tovább. Annak az egyértelmű, komoly döntésnek volt ez a jele, hogy megtértünk. Jézus Krisztusban más találtunk. Nekünk nem kell ebből semmi. És még csak az se baj, ha az egész oda vész. Mert mi Jézus Krisztustól ennél sokkal, de sokkal többet kaptunk. Kedves testvérek, már akkor is sokat költöttek az emberek olyan dolgokra, amihez Jézus Krisztusnak semmi köze. Nem tudom, hogyha a mi lakásunkba Jézus Krisztus szétnézne, akkor mennyi minden találna ott, amihez Jézusnak őneki semmi köze nincs. De amiért mi esetleg vastag pénzeket fizettünk. A világ ma ebből él, hirdeti, reklámozza a megváltó könyveket, irodalmakat, praktikákat, és sokszor Isten gyermekei is vadul kapkodnak minden után, ami elérhető, ami megvehető, kipróbáljuk. Aztán lehet, hogy egyszer, ha összeszámolnánk, hogy mennyit költöttünk arra, és összevetnénk azzal, nem jó összevetés, de esetleg összevetnénk azzal, hogy mennyit szoktunk a perselybe tenni, akkor lehet, hogy magunk is megdöbbennénk. Mennyit költöttünk a mulandóra, azzal szemben, ami múlhatatlan. Testvérek, abból, ami ott úgy látszott, hogy meglékeli az Isten ügyét, mégis jól jöttek ki. És azt gondolom, hogy ez megint csak egy jel volt Efézusban és a környéken, hogy Jézus Krisztus bizony többet ér. Többet ér minden praktikánál, minden varázslásnál, minden irodalomnál, mindennél, amiben mi a reménységünket vetettük. És ez a bizonyságtétel még inkább alátámasztotta azt, amit Pál apostol is hirdetett, és amit vele együtt Efézusban nagyon sokan hittek, hogy egyedül Jézus Krisztusban van, ami megmaradásunk és megváltatásunk. Kedves testvéreim, röviden összefoglalva, a misszió azt jelenti, hogy megnyerünk embereket Jézus Krisztusnak. Erre adjuk oda magunkat. Ezen fáradozunk. Adja Isten nekünk azt a bölcsességet, hogy mikor, meddig, hol kell ezzel előállnunk, és mikor kell vele visszavonulnunk. De adja meg Isten nekünk azt a bölcsességet is, és azt a hitet is, amely nem zárkózik el azoktól, akik nem fogadják be az evangéliumot. Mi ezért nem vonulunk szerzetes rendekbe, ezért van nyitva minden nap a templomajtó, minden vasárnap, amikor ide akar jönni valaki, de hétköznap is, ha valaki azt mondja, hogy ide akar jönni, hát bejöhet. Mi nem vonulunk ki ebből a világból. Nem megyek oda erőszakosan beverni az ajtókat a lakótelepi lakásokba, hogy én pedig Jézus Krisztust akarom nektek eladni, de itt vagyunk, szól a harang, lehet hallani az Úr hívó hangját. És lehessen mindig hallani a te házadban is az Úr hívó hangját. Ha valaki oda betér, a lépcsőházban beszélgetsz, hogy tudják meg azt, nem erőszakoskodunk, de mi Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. Hogyha oda kerül a sor, tudja, hogy hova kell becsöngetni. Valahol fognak értem egy imádságot mondani, vagy valahol meg fognak engem hallani. Elég, ha ennyi történik. Ne zárkózz el, ne csukd be az ajtódat. Az, ami az életedet kíséri, jelek és csodák, legyen a közössége is, elsősorban ezért a közösségé, de beszéljél róla másoknak is. Hogy Isten megerősített engem, meghallgatott engem, csodát tett velem, nyugodtan el lehet mondani másoknak is. És adja meg Isten azt nekünk, hogy ezek a jelek és csodák legyenek mindannyiunk életében olyan bizonyságokká, amelyek bizony még inkább megerősítik a mi bizonyságtételünket. Remélem, hogy mi nem tudnánk összehordani 50 ezer ezüst pénznyi olyan irodalmat, aminek Istenhez semmi köze nincsen, de bátorítom azokat, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztusban reménykednek, és tőle várnak az életükbe mindent, hogy tartsanak egy felülvizsgálatot az életükbe, a könyveik között, és nézzék meg, hogy mi az, ami ott nem erről a reménységről szól. ami másfelé vinné a mi gondolatainkat, ami másfelé viszi a mi egész életvitelünket. Ha látunk a gyermekeink polcán ilyen irodalmat, ilyen könyveket, ilyen dolgokat, testvérek, emeljük le, emeljük le. Persze szokták mondani, hogy ez egy vadító dolog, hát akkor nem maradhat ott csak keresztény irodalom, nem. De főleg egy gyermek nem tud különbséget tenni. Olykor jönnek a konfirmandusaim olyan könyvekkel a kezükbe, amiknek még a fedelétől is megijedek, nem tudom, hogy mi van benne. Nem tudom, hogy mi van benne. És veszik magukhoz ezt a lelki táplálékot. Kedves szülők és nagyszülők, ne engedjük. Efézusban merték a tűzbe vágni azt, amihez Jézus Krisztusnak semmi köze. Merjük ezt ma is otthagyni a polcokon, a könyvárusoknál, mert nincs hozzá semmi közünk. Ha bekerült a háztartásunkba, tegyük el. Majd lehet, hogy lelkileg érett lesz az ember egyszer, és már meg tudná ítélni, hogy azt érdemes-e elolvasni, vagy sem, de remélem, hogy mire lelkileg megérnek a gyermekeink, addigra már azt fogják mondani, hogy ezzel én már nem töltök időt. Ezzel én már nem töltök időt. Olvassuk inkább ezt. Jézus Krisztus igéjét, testvérek. Legyen ez a mi háztartásunkban, minden elérhető helyen a közelünkbe. Olvassuk ezt. Ez az élet igéje. Amen. A 276. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 276. dicséretünk első és második versét. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Csak Te vagy, jöv el és nézd meg engem, magamra, hó ne hagy, ne légy tőlem oly távol, könyörülj hő szolgádon. Szívem, vigasztalást ígédben, Uram, Te adj nekem, ha kicsit köztányodom, és mentségre nincs módom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy az egyetlen és igaz, megváltó, szabadító, akitől mi megtartatást remélhetünk és várhatunk. Dicsőítünk Téged azért, hogy ezt tudtunkra adtad, és újra tudtunkra adod ezen a helyen is. Légy segítségül nékünk, hogy semmi másról ne tudjunk magunk között és e helyen sem, egyedül csak Te rólad, méghozzá, mint megfeszítettről, mint feltámadottról, aki megszerezted számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Hadd kérjünk Téged arra, hogy tégy bennünket e jó hír hiteles képviselőivé. Taníts bennünket igéd által, munkálj bennünk szomjúságot a tanulásra, igédben való elmélyülésre, és igéd továbbadására is. Hisszük, hogy Te meg tudod erősíteni a mi bizonyságtételünket, mindenféle jelekkel és csodákkal, amelyekkel mi ugyan nem rendelkezünk, de te szabadságod szerint adhatod mégis. Köszönjük itt ezen a helyen is azokat a csodákat, amelyekkel megerősítetted ezt a gyülekezetet is, és ennek a gyülekezetnek a tagjait. Köszönjük neked a megtéréseket, az újonnan születéseket. Köszönjük te neked azokat a döntéseket, amelyeknek tanúi lehettünk és lehetünk. Légy áldott azért, hogy lelked által munkálkodsz közöttünk és bennünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy erre a te csodálatos és előttünk érthetetlen munkádra hadd legyen a mi válaszunk, az egyre mélyebb odaszánás. Segíts bennünket minden olyan dologtól elszakadnunk, ami a volthoz, a régihez köt bennünket, amihez neked nincsen semmi közöd, ami nem hozzád visz közelebb, hanem elszakítana tőled. Adj nekünk erre bátorságot és világosságot, nem csak magunkra nézve, hanem mindazokra nézve, akik reánk bízattak. Adjad, hogy ne sajnáljunk, te érted semmit föladni, semmit elveszni, hiszen benned megnyertük a legdrágábbat, az örök életet. Kérünk téged, hallgass meg a mi könyörgésünket, és emlékezzél meg rólunk, minden egyes tagjáról ennek a gyülekezetnek, különösképpen is azokról, akik gyászban és szomorúságban vannak. Fordulj hozzájuk irgalmaddal, szereteteddel, hogy vigasztalást nyerhessenek te benned. Kérünk a betegeinkért, akik felől tudjuk, hogy ha akarod, meggyógyíthatod őket. De tégy velük úgy, hogy ami történik velük, az ő lelki javukat és üdvösségüket szolgálja. Kérünk gyermekeinkért, a fölnövekvő nemzedékekért, adj bölcsességet a mi szívünkbe, hogy jól tudjuk őket nevelni a te félelmedben és a te szereteteddel. Légy ebben nékünk segítségül, és maradj közöttünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, népünkért imádkozzunk a himnusz éneklésével. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Gyertek testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük az apostol parancsára és szavára az Úr Jézus Krisztus kereszt halálát, aki eljött erre a földre, és szenvedett a mi bűneinkért, hogy azok büntetését elhordva bennünket fölmentsen. Hirdetjük az ő föltámadását, amely a mi megigazulásunk. Az ő vele való közösségünk feltétele az, hogy bűneinket ő előtte megvalljuk. Gyertek, csendesedjünk most tehát el, és imádkozzunk eképpen. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztettél a mai igehirdetésben arra, hogy nem válasz közösséget semmiféle istentelenséggel, babonával, tévhittel, bálványimádással. Te látod, hogy a mi életünk oly sokféle módon van tele mindezekkel, hogy már sokszor észre sem vesszük. Annyi mindent fésülünk összeteveled, és annyi mindent tűrünk meg az életünkben, amihez neked semmi közöd nincsen. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk mindazzal szakítani, ami bennünket nem te hozzád visz közel, hanem tőled elszakít. Hadd legyünk készek mindattól távol tartani magunkat, amely sérti a te dicsőségedet, a te szentségedet. Bocsáss meg nekünk tudatlanságunkat, mely felől ismerjük igét tanítását, hogy azt elnézed nekünk, de könyörülj meg rajtunk, hogy bármiben, amiben fölismerjük a te nem tetszésedet, készek legyünk sokkal te inkább neked engedni, mint emberi vágyainknak és számításainknak. Dicsőítünk téged, mert te mindent odaadtál azért, hogy bennünket megmentsél. Életedet, testedet adtad oda arra, hogy bennünket a bűn ítéletéből és hiába valóságából kiszakítsál. Végezd el a mi szívünkbe, hogy ez a vacsora újra meggyőzzön bennünket arról, hogy amilyen drágák voltunk neked, olyan drága kell legyél nekünk is. Adjad, hogy tudjunk téged így szeretni, mindennél jobban. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi bűneinket, nyomorúságainkat, gyertek, valljuk meg most a mi hitünket, úgy, ahogyan minden keresztjének teszik ezt, mondjuk el közösen fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték,
szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, igaz szívvel. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért, ami mennyei atyánk mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és járuljunk ide az úrasztalához a gyülekezetben megszokott rend szerint, szép renddel és alázatos szívvel. Az úrvacsora osztásában Békefi György gondnok testvérem fog segíteni itt az úrasztalánál, ő osztja a kelyheket, a gyülekezet pedig a 459. dicséret éneklését kezdje meg, és majd utána folyamatosan a soron következő dicséreteket fogjuk énekelni. A 459. dicséretünk első verse így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Szeretett testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből, most mi magunk is. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek testvéreim, csendesedjünk most el, és hálaadással imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, minden ígéreted beteljesedett, nem csak a te fiat felől, az Úr Jézus Krisztus felől, hanem hisszük, hogy minden ígéretedet beteljesíted a te gyermekeiddel kapcsolatosan is. Hisszük és tudjuk, hogy te adsz nekünk erőt és megtartatást, hogy célba érkezhessen a mi életünk te nálad. Kérünk, hogy erősítsél meg bennünket, és segíts, hogy benned maradhassunk mindvégig len. Köszönjük a látható jegyeket, amelyek szívünkbe írják a te szeretetedet és kegyelmedet, és amelyek bizonyossá tesznek bennünket a te ígéreteid valósága felől. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy hadd merjünk rád hagyatkozni, benned bízni, és néked engedelmeskedve a te dicsőségedre élni. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket a 367. dicséretünk 4. versének éneklésével. A 367. dicséretünk 4. versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk, te szabd meg életünk s utunk. Jó Urunk, te szabd meg életünk utunk, hány éjszakánk lesz az,